Először is kipihented-e magad?
Többé-kevésbé, mert amint vége volt a versenynek, ez olyan 7-8 magasságára tehető, átöltöttünk és elindultunk haza, úgyhogy tegnap a délelőtt folyamán érkeztünk meg. Egy, hát azt gondolom, hogy mondhatni, egy 48 órát azért talpon voltunk.
Na mesélj, milyen volt a verseny? Egyáltalán hogy jött ez a Monte Carlo? Ugye ezt már nem először abszolváltad, de miért pont a Monte Carlo az, amihez ennyire visszahúz a szíved?
Annó valamikor egy 6-7 évvel ezelőtt kezdődött a Monte Carlo szerelem, amikor is nézőként először kint jártunk ezen a versenyen, aztán ebből valamiféle hagyomány lett. Mint egy 3-4 alkalommal voltunk nézni csapatos túl, széles baráti körrel a versenyt, és valamikor 2 évvel ezelőtt ott a pálya mellett úgy gondoltuk, hogy hát itt vagyunk most már sokatszor, miért ne próbálnánk meg ezt mi belülről. Rendkívül szimpatikus volt már annó a verseny rendezése, és hát fantasztikus a hely, a környezet, és hát úgy döntöttünk tavaly, hogy belevágunk, és így vettünk, vagy vehettünk részt tavaly először a Monte Carlo Rallyn.
Tavaly milyen eredménnyel végeztetek?
Tavaly kategória másodikak lettünk, ami ehhez hozzátartozik, hogy könnyedén lehettünk volna tavaly elsők is, de hát ez az autósport, és itt a havval kezdődő mondatoknak sok értelme nincsen. Kaptunk egy defektet, amivel kellett menjünk ott még egy gyorsasági, mint egy 15 kilométert, és hát így a második helyre szorultunk.
Akkor milyen autóval indultatok?
Egy ugyanilyen N3-as kategóriájú autóval mentünk, ami akkor Renault Clio volt. Az érdekesség az, hogy a Monte Carlo Rallyn általában VRC-k, A7-es autók és N4-es autók számára van kiírva a verseny. Ennek megfelelően a mi N3-as szolid versenyautónkat mindig felsorolják A7-es kategóriába. Hát így volt ez most is.
Na akkor térjünk rá az idei évre. Ugye idén új autó, új navigátor, de a Monte Carlo maradt. Hogy indult ez a verseny?
Hosszas előkészületek után kiutaztunk. És hát előre eltervezett forgatókönyv szerint gyakorlatilag megindult a pályabejárás. A pályabejárás, hogy azt lehet mondani, hogy forgatókönyvszerűen, de rendkívül feszített tempóban zajlott, hiszen első nap utaznunk kellett a versenyközpontból Monte Carlo felé, mint egy 400 kilométert a Turini hágó és a körüli pályákra, majd visszafelé ugyanezt a távot kellett teljesíteni, gyakorlatilag ez egy 12-13 órás utazás volt. Következett a keddi napi pályabejárás, amikor még a hétfőit is felülmúlóan, és talán minden elképzelést felülmúlóan szoros volt a pályabejárás ütemezése, hiszen egy 14 órát autóztunk, úgy, hogy gyakorlatilag nem álltunk meg talán egyszer tankolni, és 11 perc hiány tudtunk minden pályát teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a megadott utolsó időpont, amikor pályát lehetett bejárni, az 18 óra volt, és mi 17:49-kor csekkoltunk az utolsó időellenőrzőbe. Azt gondolom, hogy nem sokan teljesítették ezt a pályabejárást két-két alkalommal úgy, ahogy az lehetett rajtunk kívül.
Akkor miért van ez így?
Nemesen egyszerű az oka, gyakorlatilag ez rally, ez az igazi rally lehet, és nem arról szól a történet, hogy ki hogyan tudja fejből megtanulni a pályákat, hanem minden gyakorlatilag az improvizációról szól, és ennek érdekében a rendezők megtesznek mindent annak érdekében, hogy ezt korlátok közé tudják szorítani. Itt elsősorban az időkorlát, másrészt pedig a földrajzi távolságok nem teszik lehetővé azt, hogy valaki 3-4-6-10-szer menjen egy adott pályán.
A tavalyhoz képest voltak új pályák, újdonságok idén?
Gyakorlatilag 2 vagy 3 pálya kivételével minden pálya más volt. Hogyha a vonalvezetésében nem is, de akkor újra aszfaltozták, vagy kátyúztak, vagy szélesebb, vagy keskenyebb lett a nyomvonal. Gyakorlatilag teljesen újra kellett feldolgozni itt a pályákat, tehát a tavalyi itinert nem is használtuk.
Beszéljünk magáról a versenyről, hogy mentek a versenynapok, a gyorsok?
Az első versenynap egy csütörtök este volt, éjszakai versenyre került sor. Csütörtök este az első gyorsasági mindjárt egy komolyabb kalandba bocsátkoztunk, de talán már itt a Duemu olvasói is látták az összefoglalót az Eurosporton, ahol egy ilyen hegytetőn gyakorlatilag lefagyott az út, és komoly problémát okozott mindenki számára. Még az élmenők, akik jégkémekkel rendelkeznek, ők sem tudták, hiszen itt a pára lecsapódás és a hirtelen körülményváltozás nem egyszerűséggel lehűlt a levegő pillanatok alatt. Ez mindenkit megtréfált, a jégkémek még vizes úton mentek, a versenyzők azonban már jégre futottak szó szerint. Hát mi is jégre futottunk, és azt gondolom, hogy egy fél percet eltöltöttünk a hófogságába, mert egy hófalba csapódtunk, de hála Istennek sem az autónak, sem senkinek baja nem esett, némileg átrendeztük a szalmabálákat ott az útszélén, aztán ugyan lépésben, de folytattuk a megmérettetést. A második gyorsasági azt gondolom, hogy annyiban volt érdekes, hogy már fel voltunk készülve itt a természeti katasztrófára, egész pontosan az időjárás okozta meglepetésekre, és számoltunk azzal, hogy bármelyik kanyarban igencsak komoly tőséges veszélye van annak, hogy le le van fagyva az út. Mindemellett a rendezők segítettek már ott a második gyorsaságin annyiban, hogy szóltak, hogy 12,5 kilométernél. Na, ott jeges a pálya. Aztán péntek. Pénteki napon 3 gyorsaságit kellett teljesíteni egy körben. A második körnek az első gyorsaságián tönkre ment a bal első futómű, amit úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a baloldali lengéscsillapító az ketté tört. Így mentünk még 50 km gyorsaságit és 210 km etapot. Gyakorlatilag az autó bal első kereke az irányíthatatlanná vált, az arra ment, amerre ő akart. Hál' Istennek a jobb oldali az arra, amerre én vagy amerre mi akartuk. Hát megküzdöttünk az elemekkel és célba értünk pénteken. De gyakorlatilag itt az azt jelentette, hogy a pénteki napon 3 gyorsaságint csak szinte etapszerű tempóban tudtunk haladni. Szombaton tetézett a katasztrófa, és következett be a legnagyobb probléma, ugyanis az első gyorsasági 12. kilométerénél a differenciálművünk lefogadott, aminek következtében gyakorlatilag a verseny részbeni feladására kényszerültünk. Itt egy elágazóban egy érdekes sztori. Rendezők, illetve a nézők segítségével félretolták az autónkat, ugye, mert a hajtás gyakorlatilag megszűnt. Fölemelték a szalagot úgy, ahogy kell, hogy átoljanak alatta, majd egyszer csak mindenféle vakuk villogtak a szemünkbe, és hát kiderült, hogy a kacsáni sportfotó képviseltette magát ott is, akkor abban az elágban, úgyhogy kacsával nagyon-nagyon jót elbeszélgettünk az élet dolgairól ezek után, és ami rendkívül érdekes, hogy az ország, illetve hát a világ bármely részén, hogyha autóversenyezik, támad az embernek kedve és pórul jár, nem tud olyan kanyart találni, ahol ne lennének magyarok, és ez egyébként egy fantasztikus érzés volt, még ebben a szorult helyzetben is.
Ezután jött ugye az, hogy szuperrajznotok kellett.
Ezek után szuperrali és szuperrali szabályainak megfelelően vasárnap reggel állhattunk vissza a versenybe, tetemes büntetéssel, hát itt közel fél óráról beszélhetünk, ami büntetést kaptunk. Meg kell említeni, hogy menet közben már az első napi viszontagságok, azaz a pénteki viszontagságok, amikor ugye futamra voltak problémák, már ott is felmerült a lehetőség, hogy esetleg összecsomagolunk és hazamegyünk. Aztán a szombati kudarc élmény után már elég komolyan foglalkoztatott minket ez a gondolat. Átbeszéltük Tibivel, és annyian jöttek oda, annyian próbáltak minket bíztatni ebben az elmúlt 3-4 napban, elsősorban magyarok, hogy mi úgy éreztük, hogy ezt nem tehetjük meg, hogy mi feladjuk a versenyt és kiállunk. És az itthoniaknak és a szponzorainknak is tartozunk annyival, hogy végigmegyünk, hiszen a rally az ilyen. Vannak mélypontok és vannak magaslatok. Hát ez nekünk most egy mélypont volt, ennek ellenére be kellett, hogy fejezzük ezt a versenyt, úgy érezzük. Erről szólt a vasárnapi nap, ami hihetetlen tapasztalatokat adott, és talán a továbbiakban használható dolgokat, újdonságot. Rá kellett jönnöm ugyanis a turini hágói gyorsasági teljesítése közben, hogy nem tudok én annyira sokat erről a ralliról, hiába akár másfél évtizede benne vagyok ebben a sportban. Valahol a pálya közepén rájöttem, hogy talán az, amit mi rallinak nevezünk, az valahol a középiskolás fok lehet. A turini hágói gyorsasági szakasz az a felső fok a rallinak, és egy kicsikét másképp látom azóta a világot. Átértékeltem néhány dolgot.
Mit jelent, hogy átértékelted a világot?
Abszolút nem az elkeseredettség, sőt, sokkal inkább a boldogság és egyféle fajta feldobottság van rajtam, urá, mert olyan dolgokat láttam, vagy láthattam meg ezen a versenyen, amik igenis, hogy a rallihoz tartoznak, és adott esetben az ember nagyon-nagyon könnyen elsiklik fölötte, amikor könnyen megy a fekér és jól halad. Nem, és visszatérve a turini gyorsaságira, ez egy fantasztikus pálya. Talán a világ egyik legnehezebb aszfaltpályája lehet a maga 26-27 kilométerével, gyakorlatilag amiből 10 fölfelé és mondjuk 15-17 pedig lefelé megy. Minden van. Van széles, van keskeny aszfalt, ötös rész fölfelé. Van a hegytető havas jeges szakasz, van lefelé havas jeges szakasz, van lefelé víz, van lefelé minden szűk és széles verzióban. Annyira összetett a pálya, hogy egy olyan átfogó látásmódot és egy olyan nagyfogú előre gondolkodást igényel, amit hazai környezetben azt gondolom ki sem próbálhatunk azokon a gyorsági pályákon, a gyorsági szakaszokon, amiket megyünk 10-15 éve. Ez valami olyan újdonság volt, hogy előre kell gondolkodni a gumiválasztás tekintetében, abban, hogy amikor fölfelé megy az ember, akkor hogyan osztja be, és hogyan használja azokat az abroncsokat, amiket már választott. Hiszen, hogyha az elején túl gyorsan kezd, akkor adott esetben az első abroncsok a rendkívül kanyargós részen elmelegedhetnek, ami a végén, mikor lefelé kell menni, és adott esetben vizes nyálkás felületen, akkor igazán szükség lenne rá. Tehát tudjuk, és használjuk is, van valamiféle taktika minden egyes verseny során, de azt, hogy egy adott gyorsaságit belül nagyon-nagyon komolyan, átgondoltan és megfontoltan kell autózni, ez gyakorlatilag itt a turini gyorsaságén csúcsosodott ki, és jött elő. Én azt gondolom, hogy tudom kívülről nézni ezt a dolgot, és általában a saját magam produktumát, és általában a rajt is. Nagyon-nagyon sokszor, és könnyen, abban a hibába esünk, bizonyos okokról vezéreltetve, és akkor ez az egész nyugodtan idézőjelben, az ott esetben az első gyorsasági vagy a második nem úgy sikerül, akkor inkább összecsomagolok és hazamegyek, mert hát a megjelenés megvolt, a fényképek elkészültek, és mindenki ki van szolgálva, én majd legközelebb majd eredménycentrikusan akkor újra felkészülök erre a történetre, és majd megkivágok egy másik versenynek. A rally nem feltétlenül erről szól. A rallyban benne van a kudarc, a rallyban benne van a lemondás, és ezzel együtt kell élni. És egy versenynek mindig a célban van vége. Gyakorlatilag most még nem nézegettem tüzetesen az eredménylistákat, de talán 34-ek lettünk. 34-ek a rally VB-n. Kategóriában 7-ek lettünk. 7-ek lettünk úgy, hogy egyetlen egy valóban a mi kategóriánkba tartozó autó előzött meg minket. Én azt gondolom, hogy ez az eredmény, hogyha az elején azt mondja valaki, hogy hát ez lesz, akkor aláírom és elfogadom annak ellenére, hogy tavaly egy kicsikét jobban sikerült szerepelnünk. Idén voltak R3-as autók is ebben a kategóriában, úgyhogy ez az eredmény, én azt gondolom, hogy akár még reális is lehet. Persze nem túl jó a számíze, de ez benne van, erről szól. És azt gondolom, hogy ezt tudomásul kell venni, el kell fogadni, és oda kell állni, és fel kell vállalni. Most ez az eredmény jutott nekünk.
Ösztönöz ez arra, hogy jövőre újra odáll?
Igen, mindenképpen. De nem csak ez. Fantasztikus volt ez a verseny. Fantasztikus ez a verseny elsősorban azért, mert ezen a környéken valami olyan odaadással és tisztelettel viseltetnek a rally iránt, a rendezők, a szurkolók, a versenyzők egyaránt, hogy talán ez elmondhatatlan. Minden egyes körforgalomban, az etapon, gyerekek százai, nézők ezrei állnak. Valami hihetetlen érzés gyakorlatilag 50-100 kilométert etapon úgy autózni, hogy szinte összefüggő embersor között halad el a versenyautó, illetve haladhatnak el a versenyzők. Nem érzi az ember azt, hogy bármilyen megkülönböztetés lenne az élversenyzők és az adott esetben 69-es rajtszámú páros között. Ugyanaz a technikai ellenőr idézőjelben kötözködik a Sebastian Loebbel, ugyanaz a technikai ellenőr kötözködik a Tony Gardemasserrel, mint a Holzer Marko párossal. Ugyanúgy mindenkinek be kellett szerezni például azt a ablaktörő kalapáccsal kombinált biztonsági övvágó szerkezetet, amit január 20-a környékén hagyott jóvá az FIA, tehát egy 8 napos szabályt ugyanúgy betartottak mindegyikünkkel. Ugyanúgy rohangált adott esetben egy élmenő csapat ilyen eszközök beszerzéséért, mint mi. Mindannyian egy kalap alá, azonos megítélés alá estünk. Ez nagyon-nagyon fontos. És hát mondom, az, hogy ennyi magyarral, mert azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy közel 200 emberrel találkoztunk itt az elmúlt 3-4 napban, ennyi magyarral találkozhatunk, és ezek az emberek ott vannak, és bíztatnak, és alig várják, hogy egy-két jó szót szólhassanak ők, mindenképpen megérdemlik, és nekünk pedig kötelességünk és dolgunk az, hogy adott esetben ott legyünk, ha módunk és lehetőségünk adódik, illetve az, hogy ha ilyen körülmények között is, de teljesítsük a versenyt.
Én az autóra próbálom fogni, hogy ennyi technikai bajotok volt. Te mire fogod?
Gyakorlatilag én sem tudom másra. Nagyon-nagyon nagy csalódás az, amikor egy versenyző azt éli meg, hogy nem ő tehet egy adott problémáról. Ha oda mentél, adott esetben rosszul mérted fel a szituációt és a környezetet, és túlvállaltad, és beestél, és kicsavarodott a bal első futómű, akkor az a te hibád, és büszkén viseled következményeit, és nem is kérdéses az, hogy akkor most akkor miért, vagy hogy. Az, amikor azonban ez nem hozható közvetlen összefüggésben a pilótával, akkor az elég nehezen feldolgozható. Tehát miért? És itt akkor jönnek a kérdőjelek ugye mindenkiben, hogy mi történt, hogy történt, az autó felkészítésével van a probléma, anyaghiba, tehát egy rajtunk kívülálló körülmény. Le kellett nyelni. Hát aztán itt van ez a differenciálműnek a tönkre menetele, megint csak egy olyan alkatrész, ami azt gondolom, hogy aztán tényleg elvitathatatlanul csak és kizárólag felkészítési hiányosságokat mutat vagy mutathat, de nem szeretnék rosszat mondani erről a csapattól, akik hozták ezt az autót, mert olyan lelkesen és olyan odaállással kezelték ezt az egész történetet, és érezték a magukénak, hogy bennem fel sem merül az a gondolat, hogy ők nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy mi sikeresen célba érjünk. Sajnos ez van. Nehéz feldolgozni, mondom, az ilyen jellegű problémákat, de el kell fogadni, hát ez van, igen. tavaly egy nagyon-nagyon összeszedett, egy nagyon-nagyon jól összerakott, egy nagyon-nagyon jól felkészített autót kaptunk. Azt gondolom, hogy szerencsénk is volt. Idén nem volt szerencsénk. Annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy mindenki, aki ebben a projektben részt vett, az megtette maga részéről mindent annak érdekében, hogy ez sikeresen teljesüljön.
Mi alapján választasz Navigátort, hogyha Tibi már nem először ül melletted a jobb oldalon? Miért pont Tibi ment veled Monte Carlo Rallyra?
Első körben egy navigátor választásnál fő szempont az, hogy az adott emberke, vagy az adott, mondhatom így, barát, az alkalmas legyen az együtt élésre, vagy az együttműködésre. Most az együttélés természetesen idézőjelben. Nagyon-nagyon fontos, mivel össze vagyunk zárva mondjuk 10 napig. Feszített tempóban vagyunk ráadásul összezárva. Különböző konfliktus helyzeteket kell elsősorban emberileg tudnunk kezelni. Ezért nagyon-nagyon fontos az adott személy, hogy ki is ez az ember, hogy vagyunk-e mi annyira jóba, vagyunk-e annyira toleránsak egymás felé, hogy itt a problémákat tudjuk kezelni, hiszen itt nem mondjuk egy 2 vagy 3 napos hazai futamról van szó, ahol leszaladunk, tréningezünk és visszaszaladunk, és mindenki éli a maga világát, hanem itt igenis már a felkészülés hosszú hetek folyamata, illetve hát mondom 10 napig össze vagyunk zárva. Tehát van egy ilyen emberi tényező, amit semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, és meghatározó. Ezen kívül persze, hogy mi már mentünk együtt, ez rendkívül fontos volt, így tudtam, hogy a Tibortól én mit várhatok, illetve hogy a Tibor is tudta, hogy én tőlem ő mit várhat. Van egy harmadik oldala is ennek a dolognak, ez pedig a feltétlen bizalom. Nyilván ez pedig mindkettőből fakad, hiszen hogyha mi jól ismerjük egymást emberként, és már versenyeztünk együtt, akkor ez adódik, és talán már jön magától. Ami itt rendkívül komoly dolog, és komolyan is kell venni, az az, hogy tényleg csak 2 alkalmunk van arra, hogy végig szaladjunk adott esetben egy 30 km hosszú pályán. Egy alkalommal feldiktáljuk, másik alkalommal pedig ugye a navigátor visszadiktálja. Itt nincs lehetőség az itinerben való hibázásra. Gyakorlatilag olyan összetettek és olyan sokrétűek, sokszínűek mind a pályák, mind pedig a versenynyomvonal, hogy semmit, szinte semmit nem lehet itt fejből megjegyezni. Itt igenis egy itinerből kell menni. Ha pedig itt az itinerben véletlenül egy jobb egyes kanyar, amit az én itineri írási metodikám szerint már nem látok be, ez egy jobb 3-as, akkor nagy a baj.
Tibi, mennyire önálló navigátor, mennyire tudja segíteni mondjuk a te itineri írásodat?
Én azt gondolom, hogy a Tibi nagyon-nagyon sokat tud a ralliról, illetve az autósportról, méltán van helye neki a Ralli Sportbizottságban is. Azt azért tudni kell, és ezúton is mindenkinek szeretném elmondani, hogy büszke vagyok rá, hogy a Markó Tibinek a Tóth Imre folyamatosan segített mind a verseny ideje alatt, hiszen az imiék kint voltak, mint pedig az előkészületek során. Tehát kívülről kaptunk egy olyan segítséget, vagy legalábbis Tibor kapott egy olyan segítséget a Tóth Imrétől, amit azt gondolom, hogy rendkívül jól tudott a Tibi kamatoztatni, és rendkívül jól tudtunk mi felhasználni mind a verseny során. Én azt gondolom, hogy a Tibi az a felé támasztott elvárásoknak részéről maximálisan megfelelt, és azt gondolom, hogy mi jól éreztük magunkat ezen a versenyen, és akár még folytatása is lehet ennek a dolognak.
Mennyire sikerült a helyiekkel, vagy esetleg rendezőkkel beszélni, mit gondolnak most, vagy te mit gondolsz, hogy ezzel a Monte Carlo szerelemmel az FIA-nak tudod azt a döntéséről, hogy 2010-től forgóban lesznek a versenyek, és most Monte Carlo azt hiszem, hogy 2 évente kerülhet csak sorra.
Én azt gondolom, hogy ez az IRC című történet, ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Szerintem az IRC meg fogja találni a helyét Monte Carlóban. Ha az FIA így döntött, ezzel egyetlen egy dolgot lehet tenni, ezt tudomásul venni. Én azt gondolom, hogy ez nem véleményes, ez számomra ténykérdés. Ha jövőre IRC lesz a Monte Carlo, akkor IRC formában fognak részt venni azok a Monte Carlo szerelmesek, akik ebben részt akarnak venni. Sajnos IRC-ben majd nem tehetik, de majd tehetik szuper 2000-es autóval, illetve R3-asokkal, a lehetőség adott N4-esekkel lehet menni. Én nem gondolom azt, hogy ez rossz irányba vinni az autósportot, hiszen egy kicsikét emberközelibbé teszi a versenyeket, illetve a nézők, versenyzők, csapatok számára egy kicsit anyagilag elérhetőbbé varázsolja a dolgokat. Monte Carlo jövőre IRC, akkor IRC megyünk. Ha pedig VRC futamra vagy 2 év múlva, akkor pedig majd VRC futamként.
Ez a lényeg, hogy ott lesztek. Idén tervezel még külföldi futamot?
Ez a jövő kérdése. Nagyon nagyban függ a Nemzeti Autósport Szövetségben bekövetkezendő változásoktól, és természetesen a szponzorok igényeitől is. Meglátjuk. Ami a vágyam, amit szeretnék, az a Katalunya Rally. Én nagyon-nagyon szívesen elindulnék, hogy ebből mi lesz, és ez hogyan sikerül majd megvalósítani, ez persze majd a jövőnek a zenéje.